Folytatódik a kötelék, a mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A Magyar Idők számolt be arról, hogy az orvoshiány miatt a Magyar Honvédség már most is komoly nehézségek árán tudja kiállítani a különféle katonai műveletek, például a nemzetközi missziók egészségügyi biztosításához szükséges létszámot. A lap szerint a NATO szinte összes tagállamában, így Magyarországon is gondot okoz, hogy egyre kevesebb a katonaorvos, pedig a munkájukra számos területen szükség van, a szárazföldi csapatok és a légierő támogatásától a nemzetközi akciókban való részvételen át a katasztrófa elhárítás és az újjáépítés egészségügyi biztosításáig, írja összefoglalójában az MTI. NATO szinten a különböző műveleteknek csak a kétharmadát tudják egészségügyi biztosítással lefedni. Magyarországon a csapatoknál az orvosállások körülbelül fele betöltetlen. A katonaorvosok közül gyakorlatilag hiányzik a 25-35 év közötti korosztály. A lap idézi Vekerdi Zoltán orvos ezredest, a Magyar Honvédség megbízott egészségügyi főnökét, aki szerint a katonaorvosok hiánya veszélyezteti a Magyar Honvédség működését. Hozzátette, amíg civilként egy orvos, főleg külföldön a sokszorosát megkeresheti a katonaság által biztosított keresetnek, a létszámot csak egy megfelelő életpályamodell bevezetésével van esély feltölteni. A lap úgy tudja, a tervezetet a Honvéd vezérkar már jóvá hagyta, és azzal államtitkári szinten foglalkoznak.
Kötelék.
Nem csak Moszkvában, de a környező országokban, Romániában és az egykori Csehszlovákiában is vannak még az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc utáni megtorlásról feldolgozatlan dokumentumok, mondta Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, a Veritas Történelem Kutatóintézet témában rendezett kerekasztal beszélgetése után.
Teljesen nyilvánvaló, egészen biztos, hogy ezeknek a pereknek és a megtorlásnak egy nagyon kiterjedt iratanyagát képezhették az itt működő szovjet tanácsadók. Ezeknek Moszkvában kell, hogy legyen iratanyaga. Nagyon bízunk benne, hogy egyszer ezek is kutathatókká válnak. De legalább olyan fontos a környező államokban fellelhető iratanyag, hogy csak egy példát mondjak, Nagy Imréjéket Snagovba viszik el. A román titkosszolgálat ugyanúgy gyártott ezekről iratanyagot, tehát a román, a csehszlovák állambiztonsági anyagokban még mindig található új és fontos dokumentáció a Magyar 56-ra és a megtorlásra vonatkozóan.
A megtorlás perei mennyire voltak a valódi perek?
Ez egy rendkívül fontos kérdés, hiszen pontosan arra világít rá, arra a kérdésre, hogy mennyire beszélhetünk itt koncepciós perekről 56 után, mekkora a kontinuitás a Rákosi rendszer és a Kara-Kádár rendszer között. Egyre több olyan kutatás van, amely egy-egy pert mélyfurásszerűen, ha tetszik, újra nyomoz 60 év távlatából, és azt mutatják ezek az elemzések, hogy a kádári megtorlásnak nem az 56-os események föltárása volt a legfontosabb célja, hanem az 56 decemberében lefektetett párthatározat, amely a 56-os úgymond ellenforradalom legfontosabb, legsarkalatosabb pontjait, okait deklarálta, ezeknek az igazolása. És be kellett mutatni többek között azt is, hogy 56 mennyire brutális volt, mennyire kegyetlen volt, előhozta a társadalomnak a söpredékét, a lumpen elemeket, maga a nyelvhasználat, hogy lumpen, hogy huligán, ezek 56-nak a kulcs fogalmai. Tehát egy nagyon fontos propaganda célja volt, és hogyha nem tudták megtalálni azokat az embereket, akik adott esetben mondjuk egy népítéletben részt vettek, akkor találtak helyette mást. Illetve, hogyha nem tudtak kellő számú ügyet kreálni, ahol 56-nak a brutalitását be lehetett mutatni, akkor teremtettek egy történetet valós elemekből, hihető motivumokból, összegyúrtak. Ilyen volt például a Tóth Ilona per is, amelynek a propaganda értéke, miután ez volt az első, tulajdonképpen egyetlen nyilvános megtorló per, hihetetlenül nagy volt. Tehát itt ezeket a pereket újra kell vizsgálni, ezek már elkezdődtek, és hát mind nagyon sok feladat vár ránk.
A 60-as évek amnesztiája valódi amnesztia volt?
A 63-as amnesztiát általános amnesztiaként szokták nevezni. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ez közel sem volt általános, és közel sem jelentette a megtorlások végét, mégpedig két szempontból nem. Egyfelől azért, mert a barikádharcosok, a fegyveres felkelők, illetve azok az 56-osok, akiket köztörvényes ügyekkel is vádoltak. És ugye ez egy fontos szempont volt, 56 mitoszát így rombolni, hogy politikai jogból köztörvényesítik 56-ot. No, ezeket az embereket, vagy ezeknek az embereknek nagy részét nem engedték ki 63-ban a börtönből. A 70-es évekig, a 70-es évek közepéig börtönben vannak, vagy pedig börtönben is halnak meg ezek az emberek, ilyenre is tudunk sajnos példát. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ahogy a országos szinten újra kezdődött az 56-os megtorlópereknek a föltárása, derül ki, hogy 63 után, tehát az ugyan általános amnestia után is indítanak még 56-tal összefüggésben pereket. Az egyik ilyen hullámhegy az 1966, a 10 éves évforduló, amikor több helyről vannak most már adataink arra, hogy 56-os okok miatt 66-ban büntetőpereket intenek, amelyek börtönbüntetéssel végződnek. Tehát 63 az egy fontos állomás, sokaknak jelent szabadulást, de semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy 63 a megtorlás lezárását jelenteni a magyar társadalom számára.
Földváriné Kis Rékát a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökét hallották.
Kötelék.
A német hadsereg felkészül az informatikai rendszerébe történő behatolások elhárítására. A védelmi miniszter elmondta, hogy naponta átlagosan 6500 hacker támadás éri a német véderő számítógépeit, ezért az elkövetkező 5 év során 13500 szakértőből álló informatikai védelmi alakulattal bővítik a katonai állományt. Vince András tudósít Németországból.
Az ellenzék szerint az új katonai egység létrehozásánál eleve gondoskodni kell arról, hogy tevékenysége kizárólag védelmi célokat szolgáljon, mert az elmúlt években számos olyan bizonyíték látott napvilágot, amely szövetséges országok informatikai mesterkedéseire derített fényt. Ez utalás az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség titkos németországi tevékenységének tavalyi leleplezésére. Azonban Ursula von der Leyen védelmi miniszter is elismerte, hogy a hadsereg kommunikációs rendszere naponta átlagosan 6500 behatolási kísérlet célpontja. Hangsúlyozta, hogy manapság a hadviselés egyre jobban áttevődik az informatikára, amelynek segítségével akár támadó jellegű akciók is kirobbanthatók. A miniszter berlini nyilatkozatában nem titkolta, hogy a nyugati országok zöme már jelentős számú szakértő bevonásával kellőképpen felkészült az ilyen jellegű behatolások megakadályozására. Ursula von der Leyen elmondta, hogy az elkövetkező 5 év során 13500 tagú különleges alakulatot hoznak létre, amelynek kizárólagos feladata a hadsereg informatikai hálózatának védelme lesz. Németország újraegyesülése, valamint a kötelező sorozás megszüntetése óta a hadsereg 177 ezer katonából és 90 ezer polgári alkalmazottból áll. Azonban nem csak a véderőnél tervezik a számítógép hálózatok hatékonyabb védelmét, hanem a különböző állami hivatalokban is. Így például a külügy és az igazságügyminisztériumban külső tanácsadó cég bevonásával már is megkezdték a kommunikációs biztonság korszerű kiépítését. Vince Andrást hallották Németországból.
Komoly biztonsági kockázatot rejt a vállalatok számára, hogy dolgozói, az egyének internetes biztonsági ismeretei gyengék, hívta fel a figyelmet a Dölői kiberbiztonsági tanácsadás üzletág vezetője. Antal Lajos szerint folyamatos képzéssel és megfelelő felkészüléssel elejét lehet venni a kibertámadásoknak, vagy legalábbis csökkenteni lehet a kockázatot. Panulin Édikó interjúja.
Technológiai szempontból, technológiai biztonsági szempontból a vállalatoknak megvan véleményem szerint az erőforrása, kapacitása arra, hogy problémákat megoldjanak, rendszereket fejlesztenek. Az emberi része az, ami nagyon nehéz. Biztonsági szempontból az, hogy valaki mennyire tudatosan áll egy számítógép használatához. És úgy véljük, legalábbis ez a tapasztalat, hogy ha valahol nehéz átvinni egy változást, az inkább a személyek viselkedésében jelenik meg, mint sem a technológiában.
Milyen tudás hiányzik a személyeknél?
Leginkább az jelenti a problémát, hogy egy támadást úgy visznek végbe hackerek, hogy azt a megtámadott személy nem biztos, hogy érzékeli, hogy ő abban a pillanatban valójában egy támadásnak az áldozata. Mondok rá példát, tehát kap egy egyszerű e-mailt, aminek a tartalma viszonylag olyan számára, hogy nem kelt gyanút, abban van egy csatolmány, ami szintén nem kelt jelentős mértékben gyanút, az illető megnyitja, és akarva akaratlanul elindít ezáltal egy rossz indulatú programkódot. Erre egy átlag felhasználó nincsen felkészülve.
Ez milyen módon jelent kockázatot, akár az ő személyére, akár pedig egy vállalatra nézve, tehát hogy tudják ezt felhasználni?
Onnantól kezdve, hogy egy rossz indulatú programkódot egy támadó képes futtatni egy személy számítógépen mondjuk, lehetősége van, hogy minimálisan azokkal a privilégiumokkal, azokkal a jogosultságokkal, amivel a felhasználó használja a gépét, de bizonyos sebezhetőségeket kihasználva esetleg magasabb privilégiummal programkódot futasson. Lehet, hogy pusztán azt akarják elérni, hogy a gépet mint erőforrást használják, és bevonják egy úgynevezett botnet hálózatba, és innentől kezdve az adott számítógép egy központi, úgynevezett CNC vagy Command and Control számítógéphez csatlakozva utasításokat vár, és ezeket végrehajtja. Tehát részt vehet egy támadásban mondjuk más számítógépek ellen, vagy mint elosztott számítógépes kapacitás használható. Mondjuk jelszótörése is.
Hogyha ezen hogyan lehet javítani?
Én mindenképpen azt mondom, hogy biztonsági tudatosságot folyamatosan fejleszteni kell. A végfelhasználóknak a képzése nagyon-nagyon fontos. Az, hogy ez a képzés ne egy alkalommal legyen, hanem ismétlődjön mondjuk fél évente, évente. Az, hogy legyenek addicionális kampányok, amiknek ezt a tudatosságot fönntartják, azok is nagyon fontosak. Van egy másik része, ez az informatikán belül. Tehát az informatikai szakembereknek a képzése már más irányultságú. Ők ezeket az alapdolgokat tudják, de informatikai területen gyakorta alkalmaznak úgynevezett red team, blue team gyakorlatokat. Ez azt jelenti, hogy van egy felbérelt támadó csapat, akik teljesen legálisan működve megtámadják a vállalat informatikai rendszerét, és azt figyelik a túloldalon, hogy erre milyen reakciók jönnek, mikor detektálják, hogyan detektálják, mi történik utána, amikor észreveszik, hogy támadás van. Magyarán olyan, mint egy katonai gyakorlat, folyamatosan fenntartják azt a fajta figyelmet és azt a fajta felkészültséget, ami szükséges ahhoz, hogy egy tényleges valós támadás esetében hatékonyan tudjanak reagálni.
Antal Lajost, a Deloitte kiberbiztonsági támadás üzletág vezetőjét hallották. Önök a Köteléket, az Inforádió honvédelmi és biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Tartsanak velünk a jövő héten is, várjuk Önöket kedd este 7:30 után.